47. oldal. Krisztus és egyház. A teológia aktuális problémái. Következtetések a hitoktatást illetően. A teológia és a hit helyzete ma Európában az egyház kimerülése révén messze menően ismert. Jézus igen, egyház nem. Ellentétbe állítása tipikusan jellemzi egy egész nemzedék gondolkodását. Nem sokat használ, ha ezzel szemben mégis az egyház pozitív arcát és Jézustól való el nem választhatóságát akarjuk kihangsúlyozni. Hogy korunk hit iránti éhségét megértsük, mélyebbre kell mennünk. Krisztus és az egyház széles körben elterjedt szembeállítása mögött ugyanis végső soron egy krisztológiai probléma rejlik. A tulajdonképpeni ellentétet, amellyel nekünk szembe kell néznünk, nem a Jézus igen egyház nem kifejezés domborítja ki, inkább ezekkel a szavakkal kellene körülírni: Jézus igen, Krisztus nem. Avagy Jézus igen, az Isten fia nem. Ma egy valóságos Jézus hullám van jelen a legkülönbözőbb hangsúlyokkal ellátva. Jézus a filmvásznon, Jézus a rockoperában, Jézus mint döntő politikai választási lehetőség vezérszava. Mindezek a megjelenítések egyfajta vallási ihlet vagy szenvedély formáit fejezik ki, melyek Jézus titokzatos alakjához és ennek belső erejéhez szeretnének ragaszkodni, ugyanakkor azonban nem akarnak tudni semmit arról, amit az egyház hite és az ezt megalapozó evangélisták hite Jézusról mond. Jézus mértékadó emberként jelenik meg, ahogy ez Karl Jaspers kifejezte. Ami őt illeti, az emberség az a hitvallás, hogy ő az Isten egyszülött fia, úgy tünteti fel őt számunkra, mint aki elidegenült tőlünk, aki eltávolodott a megközelíthetetlen és nem valóságos világba, s egyszer s mind az egyházi hatalom kiszolgáltatottjává vált. Jézusnak Krisztustól való elválasztása egyet jelent Jézusnak az egyháztól való elválasztásával. Jézust meghagyjuk az egyháznak, mert úgy tűnik, hogy annak alkotása, és így félretesszük őt, s azt reméljük, hogy Jézust és vele együtt a szabadságnak, a megváltásnak egy új formáját szerezzük meg. Ha tehát a tulajdonképpeni válság a krisztológiában, és nem az ekleziológiában van, akkor meg kell kérdezni, miért van ez így? Mik a gyökerei a Jézust Krisztustól való elválasztásnak, amelyről egyébként János első levele behatóan foglalkozik, ahol többször azokról szól, akik azt mondják, hogy Jézus nem a Krisztus. Ahol a levél a Krisztus és az Isten fia címet egyenrangúvá teszi. Aztán János antikrisztusnak nevezi azokat, akik Jézusnak Krisztus voltát tagadják. Talán onnan ered általában az antikrisztus szó. Jézus ellen, mint Krisztus ellen való dolog az, ha elvitatjuk tőle a Krisztus állítmányt. De kérdezzünk rá ennek az állításnak az okaira a jelenben. Magától értődően sok van ezekből. Egy első, egy kevésbé előtérben lévő, ám messze hatásosabb Jézus van a történeti Jézus konstrukcióban, az evangélium Jézusa mögött, aki az úgynevezett modern világkép mértéke szerint és a felvilágosodás inspirálta történetírási módszer révén a forrásokból és a forrásokkal szemben kerül kifejezésre. Van egy olyan elképzelés, hogy a történelemben csak az történhet meg, ami alapvetően mindig lehetséges. Ez a feltételezés abban áll, hogy a normális ok-okozati összefüggés nem törik meg, és hogy ezért történelmietlen ami az általunk ismert törvényszerűségek ellen van. Így az evangélium Jézusa nem lehet a valódi Jézus, egy újat kell találni, akiről mindazt le kell fejteni, ami csak az Isten révén válhat érthetővé. Az alapelv tehát, mely szerint ez a Jézus felépítésre kerül, nyilvánvalóan kizárja belőle mindazt, ami isteni. Ez a történeti Jézus csupán nem Krisztus, csupán nem fiú lehet. Így szól a ma emberének, aki Biblia olvasásai során annak a magyarázatnak a vezetésére bízza magát, hogy többé nem az evangélium Jézusa, hanem aki a felvilágosodást hozza, egy megvilágosodott Jézus. Így az egyház teljesen önmagától jut el az összeomláshoz. Egy emberek által alkotott szervezet lehet csupán, amely ennek a Jézusnak többé-kevésbé a sorsával, illetve emberbarátságával próbálja magát kiszolgálni. Természetesen a szentségek is erre a sorsra jutnak. Hogy is adhatná ennek a történeti Jézusnak reális jelenlétét az Eucharisztia? Ami marad, azok egy közösségnek a jelei, egy rituálé, mely összetartja a közösséget és tevékenységre ösztönzi a világban. Világossá vált, hogy Jézusnak emögött a hatalomtól való megfosztása mögött, amely a történeti Jézus kulcsszóban jut kifejezésre, olyan alapvető világnézeti elhatározottság van, amely a modern világkép kulcsszóban foglalható össze. Erre még egyszer vissza kell majd térnünk, ám előtte van még egy kiinduló pont Jézus és Krisztus szétválasztását illetően, ami meggondolást érdemel. Ha eddig egy meghatározott világszemléletről beszéltünk, akkor szemügyre kell vennünk a léttapasztalat, vagy talán helyesebben a tapasztalat hiányának egy formáját. Mondjuk meg ezt egész egyszerűen. A mai ember már nem érti a megváltásról szóló keresztény tanítást. Nem talál benne semmi megfelelést saját élettapasztalatával összehasonlítva. Egyszerűen nem tudja elképzelni, mit jelent az, hogy vezeklés, helyettesítés, elégtétel. Az, amit a Krisztus, a messiás szó jelentett, az ember életében nem kerül előtérbe, hanem üres formaság marad. Így omlik össze magától teljesen a Jézust, mint Krisztust megvalló hitvallás. Innen válik világossá az evangélium pszichológiai magyarázatának szörnyű következménye, mely a megváltó lelki üdvösség előzetes megvalósításává lesz. Az a széleskörű egyetértés, ami a kereszténység politikai magyarázatát találta meg, ahogy azt az időközben gyakorlatilag megfeneklett felszabadítás teológiában látjuk, ugyanezeken az alapokon nyugszik. A megváltás helyére az újkori értelemben vett szabadítás kerül, amit inkább individuális, pszichológiai módon, vagy inkább kollektív, politikai módon lehet érteni, és ami szívesen kapcsolódik össze a haladás mítoszával is. Ez a Jézus nem váltott meg bennünket, hanem egy olyan irányító példakép lehet, minek alapján a megváltás, vagyis a felszabadítás megvalósul. Ha pedig a megváltásnak már nincs olyan ajándéka, amit közölni lehet, hanem csupán az önmegváltásra való utasításokat adhatja, akkor az egyház ismét a hagyományos értelemben egy képtelenség, sőt egy bosszúság. Nem tűr meg majd magán semmi hatalmat, az igényelt hatalom ezzel az előfeltétellel csupán egy neki tulajdonított hatalom. Ehelyett egy pszichológiai vagy politikai értelemben vett szabadságnak egy helyévé kell válnia. A szabad életre irányuló vágyálmaink tere kellene, hogy legyen, semmiféle túlvilágira nem utalhat, hanem saját tapasztalatainkban, mint a belső megváltás iránti igény bizonyuljon helyesnek. Tulajdon egzisztenciánk minden meg nem váltottsága, a magunkkal és másokkal való minden elégedetlenség hulljon vissza reá. Mindez a világnak az igazolhatóra való leszűkítése, egzisztenciánknak a megélhetőre való leszűkítése egy harmadik meghatározó folyamaton nyugszik. Az Istenkép elhalványodásán, amely a felvilágosodás óta folyamatosan utat tör magának. A deizmus gyakorlatilag az általános öntudatban valósította meg önmagát. Nem lehet már egy olyan Istent, nem lehet már egy Istent olyannak elképzelni, aki az egyes embernek viseli gondját, és egyáltalán a világban működik. Az Isten elindíthatta az ősrobbanást, ha már lennie kellett annak, de a felvilágosult világban nem marad számára semmi. Csak nem nevetségesnek tűnik annak elképzelése, hogy cselekedeteink vagy mulasztásaink érdeklik őt, hiszen a világegyetem nagyságát szem előtt tartva mi annyira kicsik vagyunk. Mitológiába illőnek látszik, hogy a világban cselekvéseket tulajdonítunk neki. Megmagyarázhatatlan dolgok lehetnek, de ezekhez más okot kell keresni. A babona megalapozottabbnak tűnik, mint a hit az istenségeknek, vagyis az életünk során felbukkanó, meg nem magyarázott hatalmaknak, melyeknek a végére kell járni, nagyobb hitelességet tulajdonít az ember, mint az Istennek. Ha pedig az Istennek végül is nincs velünk dolga, a bűn gondolata is leomlik. Hogy Istent az embernek egy cselekedete is képes lenne megsérteni, sokak számára teljesen megvalósíthatatlan gondolat. Így a keresztény hitből származó klasszikus értelemben vett megváltás számára egyáltalán nincs több alkalom, mert alig valakinek jut eszébe, hogy a világ és az egzisztencia nyomorának az okait a bűnben keresse. Ezért természetesen nem létezhet olyan Isten fia, aki a világba jön, hogy bennünket a bűntől megváltson, s hogy ezért hal meg a kereszten. Innen magyarázható még egyszer az Isten tisztelet és a liturgia megértésében bekövetkezett alapvető változás, mely a legutóbbi időkben, amit hosszú időn keresztül készítettek elő, megelőzte önmagát. Az első számú alanya nem Isten, és nem is Krisztus, hanem a mi, akik ünneplünk. S ők nem kaphatnak a szó elsődleges értelmében vett imádás sem, hiszen számukra egy deista Isten értelmezésben nincs hely. Ugyanilyen kevés szó eshet az engesztelésről és az áldozatról, avagy a bűnbocsánatról. Sokkal inkább arról van szó, hogy közösségüknek ünneplő tagjai egymást biztosítják, és egyszer s mint előlépnek abból az elszigeteltségből, ahová a modern egzisztencia az egyént beszorítja. Arról van szó, hogy a felszabadításnak, az örömnek, a kiengesztelődésnek az élményét kifelé közölni kell, az ártalmas dolgokat fel kell jelenteni, és a cselekedeteknek kezdő lökést kell adni. Ezért van szükség arra, hogy a közösség maga alkossa meg liturgiáját, és semmit ne fogadjon el a számára érthetetlenné vált hagyományból, vagyis önmagát adja és önmagát ünnepelje. Mindazonáltal nem kerülheti el figyelmünket egy ellenmozgalom, mégpedig az, ami az ifjabb nemzedéknél egyre világosabbá válik. A rögtönzött liturgiák banalitása és infantilizmusa, a maga mesterséges teátralitásával együtt, a maga szegényességében egyre inkább átlátható és semmitmondó volta nyilvánvalóvá lesz. A misztérium hatalma eltűnt, és a kis önigazolásoknak, melyekkel ezt a veszteséget versenyszerűen le akarják dolgozni, hosszabb távon még a tisztséget viselők sem tudnak eleget tenni, mennyivel kevésbé azok, akiket az ilyen akciók meg kellene, hogy szólítsanak. Így tehát megnő a megváltás tényleges jelenlétére irányuló kereslet. Ez teljesen ellentétes irányba vihet. A nagy rockfesztiválok az egzisztencia szabadjára eresztését, vad ellenliturgiát jelentenek, ahol az ember kivetkőzhet önmagából, s elfelejtheti a mindennapok egyszerűségét és megszokottságát. A kábítószer is ebbe az irányba visz. Másfelől egyre inkább vonz a mágia és az ezotéria, egy olyan hely, ahol a misztérium szemmel láthatóan megragadja az embert. Egy szóval azt mondhatjuk, hogy ott, ahol a misztérium világítja be a liturgiát, a hitnek ismét új területei alakulnak ki. Mielőtt a katekézist illető végkövetkeztetéseinkre rátérnénk, a deista világképből fakadó még egy további fontos következményt kell meggondolni, amely manapság keresztények körében is egyre inkább többé-kevésbé tudatosan terjed. Az Istenről és az emberek Istenhez való viszonyáról alkotott elképzelés különösen az erkölcs teológiában fejti ki hatását. Tulajdonképpen ez már nem lehet teológia, hanem inkább az etika irányába kell fordulnia, ugyanis az Isten sem avatkozik bele a világ dolgaiba, és nem áll az ember útjában. Amit a hit Isten parancsainak nevez, az csupán az ember történelmi magatartásának egyfajta kulturális leképezése. Föl lehet adni függőségünket, más kultúrákkal való összetartozásunkat, a fejlődést és az ellentmondásokat. Mindez elégségesen megmutatja, hogy csupán az egzisztencia játékszabályairól van szó, melyek az egyes társaságokban formálódtak. Ezek az emberi magatartás becsléseitől és egy adott kultúrkör célkitűzéseitől függenek. Minél eredményesebben valósítják meg egy társaság összetartozását, biztosítják továbbélését, és minél inkább képesek kulturális magaslatait garantálni, annál pozitívabbnak értékelik. Ha ilyen elképzelésekbe bocsátkozunk, és az embert, mint a történelemben egyetlen önhatalmulag cselekvő alany tekintjük, akkor a modern világkép más hiányosságai is többé-kevésbé mélyrehatóan mutatkoznak. A teremtésbe vetett hitből fakadóan a világ, mint Isten gondolatának az összesűrűsödése jelenik meg. Egy isteni küldetést hordoz magán, s egyúttal érvényes mértéket szab cselekedeteinknek. Ahol pedig az Isten csupán a kezdeti lökést adja, s aztán visszavonul, a dolgok már nem az Isten gondolatainak és szándékainak a megnyilvánulásai, hanem pusztán az evolúció termékei, vagyis egyedül a továbbélés és az önfenntartás érdekében folytatott harc törvényszerűségeinek eredményei. Az evolúcióból egy faj önfenntartására vonatkozó játékszabályokat sajátíthatjuk el. Ez azonban egész más, mint a természettörvény ókori eszméjének erkölcsi értelemben vett parancsa. Az evolúció, mint egyfajta modern démiurgosz, nem ismeri az erkölcsi alapfogalmakat. Magától értődően a teológia hasonló felfogásait sem osztja, de ezek jelentőségére sem reflektál eléggé. Ebből fakadóan különösképpen megmaradt az Isten történelmet alakító működését, valamint az Isten és teremtménye közti kapcsolat illető bizonytalanság, mely éppen az erkölcs teológiában fejt ki szükségszerűen negatív hatást. Istennek az ő világába való visszavonulása például akkor válik láthatóvá, ha az Istent egy úgynevezett transzcendentális szintre korlátozzuk, és azt mondjuk, hogy nincs rá kategórikus utalás. Így válik Isten egy általános érdeklődési területté, mindenféle tartalom nélkül, az erkölcsiség pedig azt jelenti, hogy pusztán a belső világunkkal kell összhangban lennünk. A teremtés eszméje elhalványulásának az a következménye, hogy már nem merészelünk az Isten hatalmas teremtett világának maradandó lényegére gondolni, hanem egyrészt a természetet tisztán a tapasztalatira határoljuk le, másrészt a történelemben oldjuk föl, mely az erkölcs megmaradó alakját nem engedi meg. Itt egyszer s mind megmutatkozik egy mélyen meghúzódó dualizmus a természet és a történelem között, a természet és az emberi egzisztencia között, melyet csupán a teremtésbe vetett hit megújítása által lehet leküzdeni. Ne értsük magunkat félre. Az emberi lények történelmiségének jelentőségét nem vonhatja kétségbe az, aki a teremtést, mint az isteni gondolat megvalósulását a hitben szemléli, és ezért a természetben erkölcsi utasítást is talál. El kell ismerni azt is, hogy a természet erkölcsi törvényeinek kiterjesztése a múltban volt, mely nekünk nem egyszerűen egy részletes utasításban kínálkozik. Biztosan nem is mindig volt elismert, hogy az ember lényege az ő történetiségéhez kapcsolódik, és mindig a történeti összefüggésekben válik nyilvánvalóvá. Így tehát az újabb nézetekkel való komolyabb párbeszédre van szükség. A lényeg, természet, és a történetiség egymásról való viszonyán újra el kell gondolkodni. Annak a roppant mennyiségű tapasztalati ismeretnek, amire a természet és a humán tudományok útján szereztünk, hatalmas jelentősége van az erkölcs problémáját illetően. Nem tagadhatja le ezt, aki egy tisztán formális etikát elutasít, és magát a létet tekinti az erkölcsi norma forrásának. Azonban az emberiség történelmi fejlődésére a maradandóra vetett pillantás nem veszhet kárba, mert akkor az embernek önmagát kellene tagadnia, és egy helyzetéből fakadó következményében kellene feloldania, ahol a tipikusan emberi is, az erkölcsi is elenyészne. Így áll az erkölcs teológia azok előtt a nagy feladatok előtt, melyeket csak akkor lehetne illő módon kezelni, ha az teológia marad, vagyis az Isten, aki Krisztusban nyilvánvaló háromságos egy Isten, az alapja és középpontja. Mi következik mindenből a katekézist illetően? Előre kell bocsátanom, hogy csupán tartalomról és nem módszerről beszélhetek, mert erre nem vagyok illetékes. De talán mégis hasznos, ha a tartalomnak a módszer előtti elsőbségét hangsúlyozzuk, amely az utóbbi évtizedben egy kissé kikerült látókörünkből. A tartalom határozza meg a módszert, és nem fordítva. Az eddig átgondoltakból az is következik, hogy nem lehet Jézus Krisztusról olyan egyetértést feltételeznünk, mintha ebben már megegyeztünk volna, és most csupán meg kellene kísérelnünk, hogy az egyházat is szimpatikussá tegyük. Ugyanennyire kevéssé működik az, ha tekintve sok mai ember süketségét az istenes dolgok iránt, a hit nagy kérdései elől elrejtőzünk, és az antropológiába menekülünk, avagy az egyház létjogosultságát a társadalmi szempontból vett hasznossága révén akarjuk igazolni. Persze, hogy fontos a tevékenysége, de meghal, ha az egyház középpontja a misztérium elenyészik. Ezekből a megfontolásokból a mai katekézisnek mindenek előtt két súlypontja adódik. Első. Végső soron minden az Istennel kapcsolatos kérdéstől függ. A hit Istenbe vetett hit, vagy nem az? Ez visszavezethető az Istennek, az élő Istennek egyszerű megvallására, melyből minden más következik. Ezért kell az Istennel kapcsolatos kérdésnek a katekézisben a központi helyet elfoglalnia. A teremtő és megváltó Isten titka a maga teljes nagyságában kell, hogy megjelenjék. Ehhez tartozik az is, hogy a modern világkép alkotta mítoszt a maga határai közé utasítsuk. A tényleges tudomány nem áll a hit útjában, sokkal inkább az, ami csupán tudományosnak látszik. A teremtésbe vetett hit ma is, főképpen ma, értelmes dolog. Az Isten nagyságára nyíló ablaknak kell lennie. Ez a teremtett világ nincs úgy determinálva, hogy benne csak a mechanika számít, hogy benne a szeretetnek nem lehet hatalma. Azért van Istennek hatalma a világban, mert a szeretet valóságos, mert a szeretet hatalom. Avagy sokkal inkább megfordítva, mivel az Isten mindenható, azért hatalom a szeretet. Olyan hatalom, amire mi építhetünk. 2. Krisztus alakját a maga magasságában és mélységében kell bemutatni. Nem elégedhetünk meg egy divatos Jézussal, hanem Jézus Krisztusról ismerjük fel az Istent, és az Istenről Jézus Krisztust, és ebben ismerjük fel először magunkat, s találunk választ arra a kérdésre, mit jelent embernek lenni. Hol van a végérvényes, maradandó boldogságnak a kulcsa? Szent Ágoston nem kerülte meg, hogy a kereszténység minden kérdését a boldogság utáni szomjazás kérdésére csévéje fel. Szomjúságunk az alapokig visz, és ha nem állunk meg azon a helyen, ami csak felszínesen csillapítja szomjunkat, akkor eljutunk Istenhez, eljutunk Krisztushoz. Ahogy az Istennel kapcsolatos kérdés során a modern mítoszokkal való leszámolást nem kerülhetjük el, úgy a valódi Krisztus is akkor lesz csupán látható, ha a hamis egzegézis megannyi mítoszának álarcát leszedjük, és az evangélisták Krisztusát, a tanúk Krisztusát ismét valódi Jézusnak ismerjük el, aki ténylegesen történeti és azon művészeti ábrázolásokkal ellentétben, melyek őt a történeti Jézus címkéje alatt kínálják nekünk. Így sincs szükség arra, hogy kétségbe vonjuk a tudomány valódiságát, ellenkezőleg. A modern egzegézis az újabb ismeretek csodálatos kincsét bocsátja rendelkezésünkre, ahol mindig magyarázat van, és nem rejtőzködő ideológia húzódik meg mögötte. Először az Istenbe, a Szent Háromságos Istenbe, az Atyába, a Fiúba és a Szentlélekbe vetett hit összefüggésében, először az emberré lett Fiúba vetett hit összefüggésében, majd korunk nagy erkölcsi kérdéseiben, melyek éppen a fiatalokat szorongatják, van annak a rendes helye. Ebben az összefüggésben válik aztán láthatóvá, hogy a megváltás több, mint politikai utópiákért vívott harc, és több, mint pszichoterápia. Mert azt a felelősséget, mely életünk erkölcsi kihívásait megszabja, nem tudnánk elviselni, ha az Isten irgalmas szeretete, mely a keresztben jön el hozzánk, nem venné körül. Hogy érthető legyen az ilyen állítás, és ne idegen szavak maradjanak egy ismeretlen világból, elengedhetetlen a hitnek az ókeresztény katekumenuátus mintájára kialakított megtapasztalási lehetősége. Ezt a lehetőséget korábban a család és a plébánia közössége készen adta. A család ezt a szolgálatot sokáig már nem látja el többé, a plébániai közösségek pedig gyakran nincsenek megfelelőképpen felkészülve a maguk azon új feladatára, mely a családnak, mint a hit hagyomány hordozójának széteséséből fakad. Az új evangelizáció hatásfoka attól függ, hogy sikerül-e ismét olyan közösséget teremtenie, ahol él a hit, és igéje élő, életet adó igeként tapasztalható meg.